Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Óriási lehetőségek, új aranykor előtt áll a Magyarország és az Egyesült Államok közötti együttműködés a napokban távozott amerikai nagykövet szinte példanélküli rombolása után, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Hír TV-nek nyilatkozva arról beszélt, David Pressman mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarországot belenyomja a háborúba, a gender őrületbe, a brüsszeli migrációs politika fő sodorvonalába. Azt is mondta, örömmel és tisztelettel várják az új amerikai nagykövetet. A Magyarország és Kirgizisztán közötti stratégiai partnerség erősítése fontos célkitűzés mindkét fél számára, a kormány ezért további 34 millió dollárt helyez a közös fejlesztési alapba, újabb magyar cégek piacra lépését támogatva a közép-ázsiai országban, számolt be a tárcavezető. Szijjártó Péter a kirgiz vízügyért, mezőgazdaságért és feldolgozóiparért felelős miniszterrel tárgyalt. Kedd reggeltől Donald Trump amerikai elnök beiktatása után minden megváltozik, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, véget ér egy fájdalmas, kudarcokkal teli demokrata korszak, a republikánusok nemzeti alapon állnak. A kormányfő közölte, hogy Magyarország egy 1000 éves állam és sajátos magyar világot hozunk létre, nem engedjük be a migránsokat és nem hagyjuk, hogy érvényesüljön a gender propaganda. Egyszer sem voltam hajlandó találkozni David Pressman amerikai nagykövettel, nem kívántam asszisztálni ahhoz, hogy Magyarországot belepréseljék abba a demokrata kánonba, amit világszerte látunk, fogalmazott. Ennek csak egy kicsi része, hogy Rogán Antal a szankciós listára került, mindez jól mutatja, hogy jól végzi a munkáját, mondta Orbán Viktor, hozzátéve bízik benne, hogy jelentősen javulni fognak a kétoldalú kapcsolatok, és ebből az ország profitálni fog. 2025 legfontosabb célja, hogy szorítsuk ki Európából is a Soros Birodalmat, szögezte le. Osztatlan elismerés övezte az uniós magyar elnökséget az előző fél évben, jelentette ki a miniszterelnök. Azt mondta, annak kezdetén rajtunk kívül csak a Vatikán beszélt a békéről, most pedig már mindenki. A másik nagy eredmény, hogy Románia és Bulgária a schengeni övezet tagja lett, és megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával. Az ukrán gazdasági rendszer egyelőre nem illeszkedik az európaiba, vélekedett a kormányfő, hozzátéve, hogy ott most nincs működő gazdaság, csak romok. Arról is beszélt, a magyar gazdaság esetében a legfontosabb cél, hogy mindenkinek legyen munkája, és mindenki fent tudja tartani abból a családját, ezeket a célokat pedig sikerült teljesíteni. 2025 a középosztály megerősödésének az éve lesz, jelentette ki. A szolnoki különleges műveleti laktanya létrehozása nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legnagyobb fejlesztése lesz, hangoztatta a honvédelmi miniszter az alapkületételen. Szalai Bobrovnicki Kristóf kijelentette, kizárólag magyar költségvetési forrásokra támaszkodva 59 milliárd forintból építik fel a különleges rendeltetésű Dandár, a különleges műveleti parancsnokság és a regionális különleges műveleti komponens parancsnokság új otthonát. A beruházás első fázisa 2026-ra készül el. 300 ezer fölé növeli a kisebb napelemes rendszerek számát a Napenergia Plus program, tudatta az Energiaügyi Minisztérium. A december-januári véghajrában további majdnem 750 támogatási kérelem érkezett be a népszerű zöld energia támogatásra. Az egyéves benyújtási időszak alatt több mint 23 ezer pályázó igényelt, összesen 96 milliárd 400 millió forint állami hozzájárulást modern napelemes rendszerek telepítéséhez. Az elbírálás még zajlik, de már biztosra vehető, hogy mintegy 21 ezeren kapnak átlagosan 4 millió 100 ezer forintot az önellátási képességeiket erősítő, áramszámlájukat csökkentő beruházásokhoz. A tavaly nyári keretemelésnek köszönhetően az eredetileg kalkulált 15 ezernél jóval több családon segít tehát a Napenergia Plus program. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal feloldotta a madárinfluenza miatt felállított megfigyelési körzetek nagy részét. A Dél-Alföldön december 7-e óta nem volt madárinfluenza kitörés, az előírt intézkedéseket is megtették az érintettek, indokolta Nébih. Az intézkedések Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéket érintő területekre vonatkoznak. Donald Trump Hollywoodért felelős különleges megbízottá nevezte ki Sylvester Stallone, Mel Gibson és John Voight színész rendezőket. A hétfőn hivatalba lépő amerikai elnök bejelentése szerint a három világszerte jól ismert filmes művész különleges nagykövetként Hollywoodban dolgozik majd, amelyet a leendő elnök nagyszerű, de gondokkal küzdő helyként jellemzett. Végül az időjárásról: borult lesz az ég, párás, helyenként ködös a levegő, a folytatásban is ónos szitálás bárhol előfordulhat, gyenge szél fújhat. A hőmérséklet szombaton hajnalban és majd napközben is 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
They say you must stay with 2 feet on the ground and try to escape your karma quietly, safe and sound. Buy a weekly lottery and wish for a higher life, but a dream you let go is a night in your. Do I catch up with this crazy speed?
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Vígszínház házi színpadán látható Eszterházy Péter utolsó drámája a Mercedes-Benz, az úr szerepében Lukács Sándorral. A Hadszín Teátrumban játsszák a Ha lenne valakim című kortárs drámát Göttinger Pál rendezésében. Kulka címmel jelent meg Gyárfás Dorka interjúkötete Kulka János színészről. Angelina Jolie főszereplésével már vetítik a mozik a Maria Callas életéről szóló filmet, és audiovizuális fesztivállal nyílik újra a Zeneházában a Hangdóm, ugyanitt jótékonysági gála lesz január 22-én. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Zsótér Sándor rendezésében mutatták be a Vígszínház házi színpadán Eszterházy Péter utolsó drámáját, a Mercedes-Benzt. A darab megjelölése történelmi revű két részben, és a 17. századtól a 20. századig követhetjük végig az Eszterházy család történetét. Az ember tragédiájának keretjátékát megidézve az úr fogadást köt Luciferrel. A fogadás tétje pedig, hogy elbukik-e a magyar történelem egyik legendás, évszázados családja, elbuknak-e az Eszterházyak. Az úr szerepében Lukács Sándort láthatjuk. Vele beszélgettem.
Mercedes-Benz, ebben az előadásban te az urat alakítod. Ahogy végignéztem, hogy milyen sok-sok darabban játszottál már az életedben, voltak Eszterházy darabok. Tehát nem ez az első.
Kettő volt, ez a harmadik Eszterházy darab. Sőt, hogy egy érdekességet mondjak, 28 évvel ezelőtt, ugyanezen a helyen, itt a mi stúdiószínházunkban, ugyanezzel a rendezővel és ugyanezzel az íróval a Búcsú Szimfónia című darabját játszottuk, és annak a főszerepét alakítottam, Eszterházynak a papáját. Az még a Harmonia Celestis javított kiadása előtt volt, tehát akkor még nem tudott róla, hogy végül is ügynök lett a papája. A Zsoltérnek az első rendezése volt ez a Vígszínházban. És Eszterházynak is az hiszem az első bemutatója, ugye, mint novellistának első színpadi műve szerző volt ez a Búcsú Szimfónia. Közben még eljátszottam ezután 6-8 évvel a Rubens, vagy a nem euklideszi asszonyok című, nagyon könnyen megjegyezhető Eszterházy darabot, a Szikora Jancsi rendezésében azt a Pesti Színházban adtuk elő, és most az előzőhez, tehát a Búcsú Szimfóniához képest 28 évre a zárójel bezárult ezzel a darabbal, a Mercedes-Benzzel. Ami szintén a Zsoltér rendezés.
Igen, és ez volt a búcsú darabja Eszterházynak. Nem könnyű darab, mint ahogy általában Eszterházy se könnyű író, tehát igen, nagyon fel kell kötni a gatyáját az embernek, hogyha pontosan követni akarja térben, időben, meglehetősen
ugráló. Szerte ágazó helyszínek és szerte ágazó jellemek.
És ebben a Mercedes-Benzben, ami mégiscsak egy áttekintés Eszterházy életéről akárhogy is, tehát saját magát írja, saját családját írja, apukáját írja, te az urat játszod, és nagyon sokféle szerepet alakítanak ott körülötted a fiatal kollégák. Egy nagyon intenzív, dinamikus színpadképet látunk és játékot. Hogy érezted magad ebben? És mi volt számodra most az üzenete Eszterházynak?
Hatalmas munka volt. Talán nyugodtan mondhatom, több mint 50 éve vagyok itt a Vígszínháznál, de ez volt életem talán legnehezebb anyaga, szövege, textusa, amit meg kellett tanulnom. De azt hiszem nem csak nekem, hanem a többieknek is. Utolsó pillanatra lettem kész az anyaggal, de hogy most már tudja az ember, így most már felszikráznak pillanatok, pontok, amikor már élvezi is. Tehát, hogyha már nem kell rá gondolni, hogy melyik Eszterházy furfangos csavar jön, akkor már jó érzés, már élvezetet is okoz a színésznek. Ez az egyik. Na most hát ő mindig a családját írja meg. Hol szimbolikusan, hol nem, de általában szimbolikusan. Hát itt is egyébként én sem csak az urat játszom, hanem játszom egy ávós tisztet és egy kedves hülye angol urat is, tehát én is három szerepet játszom. Az úra főfigurám természetesen. A gazdagság, a grófság, a hercegség ellenére rengeteg inzultus érte ezt a családot. Az utolsó pillanatokban már megromlott a viszony a monarchia állam berendezkedésével is, aztán nem beszélve a felszabadulás után, ugye, a második világháború vége után meg kifejezetten üldözték őket, mint burzsolyokat. Na most a Péter nyilván sokat beszélgetett az apjával, meg a még élő rokonaival, ezt nagyon pontosan, iróniával, ugyanakkor toleranciával és beleérzéssel, tehát nagyon bonyolultan, nem fekete-fehéren megírja, és sokszor önkritikával is. Úgyhogy vannak rendkívül érdekes és olyan jelenetek, ami elindulnak és olyan taszítóként hatnak, és a végén valahogy egyszer csak egy nagyon szimpatikus, szeretetteljes jelenetté alakultnak, de szinte észre se vesszük. Ez nagyon értett az Eszterházi, hogy kívül-belül hogy kell megmutatni valamit. Néha kissé bonyolultra sikerül, tehát az a mi dolgunk, hogy azért ennek ellenére a közönségnek minél plasztikusabban és érthetőbben adjuk át.
Eszterházi Péter, Mercedes-Benz. A Vígszínház előadásában az urat Lukács Sándor játssza, vele beszélgettem. És most hallgassuk a dalt, ami megszólal a színpadon, Janis Joplin előadásában.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
A Hadszín Teátrumban látható az Orlai produkció előadása, a Ha lenne valakim, aminek az amerikai Neil LaBute a szerzője, és a mai fiatalok párkeresési nehézségeiről szól. Egy fiú és egy lány megtetszenek egymásnak egy buliban, utána késő éjjel felmennek a lány lakására. A lehető legegyszerűbb kezdése ez egy történetnek, sokszor láttunk ilyet, azt is mondhatnánk, így szokott ez lenni. De ez a darab arról mesél, hogy ez a pár óra milyen nehéz tud lenni manapság. Barta Ágnes és Mészáros Martin az előadás szereplői, a rendező Göttinger Pál. Őt kérdeztem.
Ha lenne valakim. Ez egy egészen mai kortárs darab, ugye?
Igen, ez egy 19-es színdarab, aránylag újdonság.
Hol találtad meg? Te találtad meg egyáltalán?
Én találtam, igen, de nem titkos forrásból, mert kiderült, hogy a Martinék, Mészáros Martin és Barta Ágnes kerestek magukra korábban is, és ők is szembe találkoztak ezzel a darabbal, úgyhogy nyilvános forrásból van, angolul olvastuk, és aztán én fordítottam le.
Ők az életben is egy párt alkotnak?
Igen, házaspár. Nagyon jó színészek, és öröm látni, ahogy dolgoznak, és ritkán hogyan csináltak a pályájuk eddigi éveiben ennyire rájuk kitalált és csak a kettőjük színészetén múló dolgot. Ez egy nagyon eszköztelen előadás. Egyetlen fehér fénybe megy le, sem díszlet, sem igazából jelmez nincsen, saját ruháikban vannak, és csak amit végig gondoltak, gondosan átelemeztek, és végül eljátszanak, csak az van benne. Az ilyesmit színészként nagyon jó csinálni.
Ez egy nagyon mai darab, és nagyon-nagyon fontos problémáról szól. Szerintem mindenkit érinthet, de elsősorban a fiatal korosztályt, aki még keresi a párját, és azt lehet tudni mindenféle felmérésekből és tanulmányokból is egyáltalán, hogy egyre nehezebb dolguk van a mai fiataloknak megtalálni a párjukat. Rettenetes sok minden szól annak ellenében, hogy valóban elmélyült kapcsolatok tudjanak létrejönni ebben a felfokozott internetes korszakban. Tehát hol lehet ma társat találni? És hogyha véletlenül összejön egy adhok jellegű kapcsolat, akkor annak tud-e értelme lenni? Ebben a helyzetben találjuk magunkat, amikor a két fiatalt meglátjuk.
Nyilván nem akarok bölcselkedni, meg nem érzem magam elég öregnek ahhoz, hogy nagy tanácsokat adjak a fiataloknak, hogy mit hogy kell csinálni. Annyi bizonyos, ami ebből a színdarabból is látszik, hogy a fáradtságot bele kell tenni. Tehát könnyen nem jön az ilyesmi. Bele kell állni, ki kell tapasztalni a másiknak a sértettségeit, vagy fájdalmait, vagy sebhelyeit. Elsősorban persze azt, hogy mivel lehet neki örömet szerezni. Nem szabad visszapattanni az első rémisztő, vagy szokatlan dologtól. Hát egy másik emberben pont az a jó, hogy másmilyen, mint mi vagyunk. A mi darabunk ezt tárgyalja, hogy van benne egy lány, akiről kiderül, hogy nagyon szúrós és nagyon undok, és aztán kiderül, hogy ez egy védekezési mechanizmus, mert rengeteg fájdalmat okoznak neki a férfiak. Gyanítható, hogy valamelyes erőszak áldozata volt korábban, de nem beszél róla, csak egy vagy két ilyen mondat el van benne hintve, hogy rettetesen rosszul viseli, ha reszorítják az arcát. És van egy fiú, aki ezt az undokságot először pont úgy reagál rá, mint bármelyikünk reagálna, és aztán, mivel ő maga egyébként pszichológus hallgató, ki szúrja, hogy ez valami helyett van, és ezért kiállja a próbát, nem pattan le, bár határán van legalább háromszor a darabban, de ki tud annyira tartani, hogy a lány végül biztonságban érezze magát mellette.
Akkor szó a bizalmatlanság, tehát nagyon nehéz elindulni a másik ember irányába, ha te élből bizalmatlan vagy. Sokkal nagyobb akadályokat kell leküzdeni. Tehát ez a bizalmatlanság egyszer megmérgezi azt, hogy létrejöjjön egy normális kapcsolat.
Egyrészt ez is biztos van, másrészt általában most már egész kisgyerekkortól sokkal jobban súlykolják, hogy vigyázz magadra, mint amikor én gyerek voltam például. Noha én 41 éves vagyok, tehát én a 80-as évek végén voltam kisgyerek, de például mi egyedül jártunk óvodába, egyedül jártunk bárhol a városban busszal, mondtam én 7-8 éves korunktól kezdve. Aztán én Budaörsön laktam, 10 éves koromtól a belvárosban, a Mixettérre jártam gimnáziumba, egyedül. Szóval, hogy valahogy a világban jobban bíztak akkor az emberek, és most ez a vigyázz magadra, ez pontosan ezt az általános bizalmatlanságot szüli, amit mondasz. Teljesen biztos vagyok benne, hogy ennek van jó oka, tehát nekem nem véleményem van erről a jelenségről, hanem leolvasom, hogy pont amiatt, hogy mindenki sokkal hozzáférhetőbb, mindenki könnyedén megtalálható, sokkal könnyebb a követni például valakit, hogy az élete hol tart, hol zajlik, hol lakik, hova jár dolgozni, mikor menj nyaralni, milyen volt a nyaralás, vagy akár, hogy néz ki a teste, hogy szeret tengerbe ugrándozni, mindezt idegenekkel is sokkal könnyebb már manapság bemérni, és ezért biztos vagyok benne, hogy ennek mellékágán a veszély is több lett. Tehát nem akarok rosszat mondani azokról a szülőkről mondjuk, vagy lányosapákról, vagy magukról a lányokról, akik emiatt jobban félnek, mint annak idején. Az is kétségtelen, hogy a Bianco megadott nagy bizalom az nagy sérüléseket tud okozni. Tehát, hogy van a lányoknak is, meg a fiúknak is okuk védeni magukat egyfolytában. Különösen amiatt, hogy egyrészt az ezzel kapcsolatos tabuk nagy része leomlott. Hát én beszélgettem középiskolai tanárokkal, és nekem a családomban is szinte egybehangzóan mondják, hogy élénk szexuális életet élnek például a 15-16 évesek, ami az én gyerekkoromban elképzelhetetlen lett volna. Emiatt rengeteg csalódás, rengeteg furcsa, kibeszéletlen fájdalom fajta érőket azok miatt, a dolgok miatt, amire igazából nincsenek fölkészülve. Emiatt tüskések lesznek, bezárkóznak, egymás között egy ilyen felülviselkedéssel beszélik ki, senki nincs ott, amikor a dolog valami erőszakossá vagy traumatizálóvá válik, tehát hogy rengeteg minden változott ezzel kapcsolatban, és ez a darab ügyesen szól arról, hogy a fiúknak sem könnyű mindeközben, hogyha egy picit tisztességesebbek annál a legrosszabb változatnál, amit most gyorsan el tudunk képzelni, akkor nekik épp oly nehéz emiatt a bizalmatlanság miatt közel jutni valakihez. És ez az alapfelállás, hogy nem kérem tőled, hogy feltétlenül bízz meg bennem, de én nem akarok ártani neked, nem azért vagyok itt. Ez szinte egyik fél se hiszi el. És annak ellenére, hogy mohón ebben a színdarabban, ami másfél órás, nyúlkálnak egymás felé, keresik a másik szívébe a bejáratot, de ahhoz rengeteg falat kell lebontani, és rengeteg sebet kell gyógyítani.
És amiről te még nem szóltál is, ebben a darabban egyébként az nem jelenik meg, de bármit a nyilvános térbe tudnak nyomni, és ott aztán annyira lehet manipulálni mindenféle felvételt és minden egyebet, amitől komoly tragédiák tudnak bekövetkezni, szóval tényleg nagyon sok a veszély ahhoz képest, hogy milyen világban nőttünk föl még az internet előtt.
Igen, hát ezt próbáltuk játszani az egész előadásban, hogy mennyire védekezik ez a két ember, mi alatt igazából ellágyulni, biztonságban érezni magukat, feladni az ezzel kapcsolatos általános elvárásokat, stb. Ilyesmiket szeretnének. Nekem azért is tetszett meg ez a színdarab, mert egy buli után férészegen felmenni a lány lakására, ami aprócska, tehát a berendezése tulajdonképpen egyetlen ágyból áll, ez olyasmi, amiről tulajdonképpen százból százszor tudnánk előre, hogy merre folytatódik. És ez az én darab azzal lepett meg engem, hogy semmi nem úgy történik bennem, mint amit erről a helyzetről gondolnék. És ez a maga cinikus, megszurkálódó, megviccelődő módján is nagyon szívmelengető.
Ha nem tudnám, hogy férfi írta ezt a darabot, akkor is biztos mondhatnám, hogy igen, ezt egy férfi írta, mert úgy érzem, hogy férfi szemszögből láthatunk rá erre a kapcsolatra, és olyan idegesítő tud lenni a lány, hogy én nőként azt gondoltam volna már sokszor, hogy nem, ezt így nem lehet bírni.
Örülök, hogy láttál egy olyan fiút, aki nem így gondolja, aki átlát ezeken a védekezési mechanizmusokon, és tud gyengéd lenni akkor is, nem megmenteni akar, nem felkarolni akar, hanem csak sokszor és újra, amíg a lány meg nem nyugszik, tudtára hozni sokszorosan, hogy velem nem vagy veszélyben.
Nagyon érdemes lenne ezt a előadást vinni minél több felé, fiataloknak megmutatni. Van erre nézvés, szándék?
Igen, azért is készült ilyen kevés díszlettel és kevés eszközzel, hogy személyautóval utaztatható legyen. Tehát nagyon könnyen oda tudjuk majd vinni bárhová.
Az országban is.
Az országban is, iskolában, vagy kisebb játszóhelyeken mindenütt megmutatni. Egy olyan élményt adni a nézőnek, különösen a fiatalnak, hogy egy olyan cselekményt tárunk elé, amiről váratlanul sokat tud. Relatíve színház történetileg felkészületlenül is egy olyan téma, amiről azonnal rengeteg információja van, hogy ez mekkora reveláció. Szerintem ez megéri azt a fáradtságot, hogy beutazni az országot keresztül, Kasu.
Neil Labut, Ha lenne valakim. A Hadszínteátrumban látható Orlai produkció rendezője Göttinger Pál. Vele beszélgettem. A Corvina kiadó gondozásában jelent meg Gyárfás Dorka riportkötete, a Kulka. A szerző így ajánlja a művet. Nem szokványos színész könyvez, inkább egy ember portréja. Egy olyan emberé, aki megjárta a halált, visszajött onnan, de sok mindent elveszített. Nem tud többé sportolni, főzni, monológokat vagy verseket mondani, nem beszél már angolul vagy franciául, bár a kiejtése egy-egy mondatra is tökéletes, nehezen jár és állandó fájdalom gyötri. Számos olyan dolgot hagyott hátra, ami a korábbi életének fontos része és örömforrása volt. Hiányokkal él, de nem sír vissza semmit. Gyárfás Dorkával beszélgettem.
Hogyan jött maga az elképzelés, hogy ennek a könyvnek meg kellene születnie?
Az elképzelés az nem tőlem jött, hanem a Corvina kiadótól, de más kiadók is próbálták a János korábban rábeszélni, és nem vállalta. A Corvina kiadó igazgatója, Király Levente pedig valamivel meg tudta őt győzni, és akkor a János azt mondta, hogy oké, de velem szeretné csinálni.
Nyilvánvaló, hogy János amilyen kiváló riportalany lehetett korábban a betegség előtt, olyan kevéssé kiváló riportalany ma, hiszen pont a beszéddel küzd az afáziával. Tőmondatokban, röviden tud megnyilvánulni, nehezen. Hogyan álltatok neki ennek?
Ami egyik oldalon hiányosság, hogy valóban nem számíthat az ember monológokra, a másik oldalon előny. Úgy érzem, hogy máshogy kell megközelíteni ezt a dolgot, máshogy fog tudni szólni róla ez a könyv, nem úgy, hogy sztorikat mesélünk például. És már az elején azt éreztem, hogy ez egy nagyon szép nemes kihívás, és hogy láttam a Jánoson az első találkozásunkkor, hogy de tartalom, az bőven lesz benne így is, tehát hogy tulajdonképpen a formát kell megtalálnom, hogy ez a tartalom kiteljesedhessen, de attól nem kellett félnem, hogy nincs miről írni, vagy hogy nincs benne egy jó történet.
Segítségül hívtál néhány nagyon fontos embert Kulka János életéből, úgy mint Fekete Ernő, aki Tibi, Falusi Marian, Csákányi Eszter, Matyasovki Zsolnai Bence. Őket János javasolta neked?
János csak a Pikleremi bölcsödét javasolta, amit ő szeretett volna meglátogatni, ahol az élete kezdődött. Ugye 8 napos korában adták be ebbe a csecsemő otthonba azért, mert az édesanyját, aki korábban TBC-s volt, nem engedték szoptatni, és azokat a gyerekeket, akik egy TBC-s anyától születtek, azokat automatikusan elvették az anyukájuktól, vagy valaki más nevelte a családban az első évben, vagy csecsemő otthonba kerültek, és neki ennyi kérése volt, hogy oda szeretne visszamenni, hogy az óta se járt ott, és ezzel szembe akart nézni, hogy milyen volt az indulása az életben. A többieket pedig úgy hoztuk be a kötetbe, hogy kik azok, akik a János mellett vannak ma, akik mellett teljesen önmaga tud lenni, és akik szívesen részt vesznek egy ilyen könyvben is, tehát akik a nyilvánossággal együtt tudnak élni, vagy azzal, hogy majd lesz egy olyan könyv, amiben ők megjelennek arccal, névvel, mondatokkal, gondolatokkal, élményekkel, közös emlékekkel. A János körül ma nincsenek sokan. Nem csak azért nem, mert a betegség miatt talán sokan megijedtek tőle, vagy nem tudják, hogy hogyan bánjanak vele, hanem ő is azt hiszem átértékelte az emberi kapcsolatait, és sokkal jobban megválogatja, hogy ki az, akivel együtt szeret lenni.
Ő is szokta említeni, hogy mennyire megváltozott, hogy egészen másképp viszonyul az emberekhez. Magáról mondta azt, hogy gőgösnek is tartotta magát, tehát tud ilyen erős szavakat használni jellemzésképpen a saját egykori énjére, és látszik rajta minden gesztusán, hogy mennyire megszelídül, hogy mennyire nincs már benne az a lehengerlő én vagyok a világcsászára attitűd, amit ő jogosan érezhetett.
Nem így járkált a világban, hogy én vagyok a világcsászára, mert a szakmai alázat az mindig nagyon erősen benne volt, de abban a tekintetben valószínűleg igazad van, hogy az, hogy őt elhalmozta ez az ország lehetőségekkel is, miután az ő tehetsége annyira kicsillogott a mezőnyből, azt ő valószínűleg egy idő után természetesnek vette. Tehát az, hogy mindig jönnek újabb feladatok, újabb felkérések, újabb lehetőségek, hogy őt egy bizonyos nívón kezelik, nem gondolta azt, hogy ennek egyszer vége lehet. Én szerintem a Gőgöt erre érti, hogy az ember, amikor elér egy szintet akármilyen pályán, és azt úgy érzi, hogy ezt a saját munkájával és tehetségével vívta ki, akkor azt gondolja, hogy éppen ezért nem vehetik el, mert hiszen belőle fakad az az ő teljesítménye, hogy is veszhetne ez el, mindaddig, ameddig ő ezt alázattal beleteszi. De hogy az élet sajnos nem ilyen, hanem igenis elveszhet. Most is pont egy olyan filmet láttunk, amiben ezt éli meg a világsztár. Most azért beszélek erről így, mert ugye éppen a Maria Callas filmről jöttem ki, tehát én nagyon hasonló élményt látom ebben a filmben, amikor az ember magából elveszít egy eszenciális darabot, azt, amire az identitása épült, akkor utána újra kell magát teljesen definiálni, az egy identitásválságot idéz, hogy ki vagyok én enélkül, ki vagyok én nem csak a sikereim nélkül, vagy a státuszom nélkül, hanem a tehetségem nélkül, ki vagyok, mert azt a tehetséget már nem tudom, vagy nincs, vagy már nem tudom kamatoztatni.
Az a baj még Maria Callasnál, a világsztároknál, ugye főse fogjuk, hogy milyen az, hogy világsztárnak lenni. Angelina Jolie alakítja, aki szintén a maga nemében egy abszolút number one világsztár. Hogy ők ugye hozzászoknak valamihez, ahogy közlekednek a világban, ami nyilván egy kicsit ilyen levegős ahhoz képest, hogy egy átlagember hogyan éli a mindennapjait, tehát valahol fönt lebegnek, és akkor egyszer csak esnek egy nagyon nagyot.
Szerintem a Jánossal is ez történt magyar viszonylatban. Én nem szeretem ezt kimondani, de mindig úgy gondolok rá, hogy ő volt a színész király. Ő volt a number one színész Magyarországon, aki népszerű lett egy szappanoperával, az első magyar teleregénnyel, amit mindenki nézett. De
Szomszédok.
Igen, és ezután tudott egy olyan színházi, majd utána egy olyan filmes karriert építeni, aminek nincs párja, vagy nem volt párja az ő korosztályában, és az ő korában. És az véget ért ezzel a sztrókkal.
Önbizalom hiányos lett. Látjuk ezt Maria Callasnál is.
Ez mindig van.
De azért nagyon nem mindegy, hogy egyébként tudom hozni azt, ami az én formám, és azon belül naponta fölteszem magamnak a kérdést, hogy tényleg elég jó vagyok-e, mondjuk ez a fajta önbizalom hiány, mint amikor szembesülsz azzal, hogy hoppá, az életnek egy teljesen más szakaszában vagyok, és már esélyem nem lesz arra, hogy ugyanazt nyújtsam, amit valaha. És a János is beszél sokat az önbizalom hiányról, szerencsétlennek érzi magát, haszontalannak érzi magát, emberekkel se akar találkozni. Nyilván ez változó, és látjuk azóta ebben az eltelt 8 évben, hogy azért csak-csak megjelent színpadon, tehát voltak ebben hullámhegyek, meg hullámvölgyek, és ez biztos így is lesz már, ameddig az ő élete tart. Felteszem.
Remélem. Mármint az, hogy még lesz egy csomó minden az ő szakmai életében is, mert én azt gondolom, hogy színészként is ez az emberi tartalom, amit az ember pont a fájdalmak, traumák vagy a szenvedései árán gyűjt, az megjelenik nála a színészetben, és beszélni nem fog soha tudni úgy, mint azelőtt, de játszani tud, hát szerintem sokkal inkább filmen, éppen azért, mert az kevésbé verbális műfaj, fontosabb az arc, és az arca neki rengeteg színt tud megmutatni, meg hogyha elég ez a kevés szó, amennyit ő most tud mondani, akkor akár színpadon is, mint ebben a Halálverencében, ahol meg tudták úgy oldani, hogy ne a szöveg legyen a fontos, hanem ott is az ő arca és játék.
Mindemellett, hogy ugye a szöveg nagy részét felvételről mondja el, de a legvégén kiül a színpad szélére, és ott élőszóban mondja el Thomas Mann szavait, a Halálverencében végét. Én nagyon izgultam értek, hogy jaj, ugye végig fogja tudni mondani.
Amikor én láttam, akkor ez neki nagyon jól ment, és meg is lepődtem, hogy ezeket a bonyolult mondatokat ki tudta mondani, és egymás után majd 4-5 mondatot, ami egyébként a hétköznapi életében még kihívást jelentene neki, de én mindig azt látom a Jánoson, hogy színpadon megtáltosodik, és egyébként én azt is tapasztaltam, amióta megjelent ez a könyv, hogy az emberek éppen azáltal tudnak most hozzá kapcsolódni, hogy volt egy ilyen törés az életében, és megmerte mutatni magát sérülékenyen is. Nem erőszakolja rá magát a közéletre, nem az van, hogy éjjel nappal haknézik vele, de időnként megmutatja, hogy így is lehet élni, tele kéttellyel, szégyenérzettel, megbánással, vagy bármilyen olyan érzéssel, amit az emberek szeretnek vagy eldugni, vagy el is folytani, és az, hogy ő ezzel ki tud állni, az a, én azt gondolom, hogy egy nagy emberi példát mutat mindenkinek.
Egy nagyon szép kiállítású könyvről beszélgetünk. Sok-sok fényképet látunk Kulka Jánosról, egészen gyerekkori képektől mostanáig.
Ugye 58-ban született, és a 60-as években volt gyerek, és már akkor az ő családjukban nagyon sok fénykép készült. Szerintem több, mint egy átlag magyar családban, jóval több. Látjuk a csecsemő arcát, látjuk a kis totyogó arcát, meg azt, hogy hol lakott, a kutyáit, és hát nyilván a Magyar Színházi Intézetben rengeteg fotó van az ő alakításairól is.
Kulka. Gyárfás Dorkával beszélgettem a Kulka Jánosról írott könyvéről. Gyárfás Dorkával a Kulka könyvről készült interjúban érintőlegesen beszéltünk a Maria című filmről, amit most vetítenek a mozik. A chilei Pablo Lorén alkotása a világ egyik leghíresebb operaénekesnőjéről, a görög származású Maria Callasról szól, aki 1977-ben 53 évesen szívrohamban hunyt el Párizsban. Ugyan a Maria az énekesnő életének utolsó hetére fókuszál, a flashbackeken keresztül betekinthetünk magánéletének és karrierjének fő eseményeibe is. A film azon túl, hogy Mariát Angelina Jolie alakítja, azért is lehet érdekes számunkra, mert Magyarországon forgatták. A 70-es évek Párizsát ikonikus helyszínek adják. A stáb forgatott többek között a Zeneakadémián, a régi tőzsdepalotában és az Operaházban is. A film jelmeztervezőjével, Massimo Cantini Parinivel a Netflix készített interjút. Parininek közel 5000 darabos eredeti ruhadarabokból álló gyűjteménye van, egészen az 1600-as évektől az 1990-es évekig. A filmben használtak néhány ruhát Maria Callas saját gardróbjából, valamint Parini gyűjteményéből is. Az Oscar jóstónak tartott Critics' Choice Awardon pedig két kategóriában jelölték a filmet. Angelina Jolie Maria Callas megformálásáért kaphatja meg a legjobb színésznőnek járó elismerést, míg a legjobb kosztümtervező Massimo Cantini Parrini lehet. Hallgassuk most Maria Callast, amint Puccini Gianni Schicchi operájának híres áriáját énekli. A Zeneháza a Hangdóm újbóli megnyitása alkalmából január 14-e és 19-e között nagyszabású audiovizuális fesztivállal várja a közönséget. Ez az egyedülálló, immerzív moziterem igazi térbeli élményé alakítja át a félgömb alakú vászonra készített filmeket. Az újranyitás alkalmából rendezett Dome Reload fesztiválon debütált a Titokzatos Városléget című alkotás, közönség találkozókon visszatérnek a korábbi premierek, és egy válogatás program is látható a legnépszerűbb filmekből. Horn Mártonnal, a Zeneháza intézményigazgatójával beszélgettem.
Mi most megújítottuk a hangdómunkat így 3 év után, nagyon sok tapasztalatunk volt, hogy hogyan érdemes fejleszteni. Ez egyrészt technológiai fejlesztés, másrészt pedig egy nagyon nagy munka, amitől a tartalmakat is továbbfejlesztettük. Teljesen 21. századi a technológia is benne, most már ezzel a fejlesztéssel is meg tudjuk oldani, hogy élőzene legyen magában a Dómban, tehát ha egy élőzenei produkció van, akkor annak a hangját is ki tudjuk tenni erre a 40 hangszóróra, ami a vászon mögött található. Tényleg mindig onnan halljuk ugye az egyes műveket, vagy az egyes hangokat, amit vizuálisan is ezen a 360 fokos vászon látunk. Úgyhogy nagyon sok olyan kisebb és nagyobb fejlesztés volt. Egyrészt a szoftveres, amit nem lát a közönség, nem érzékel, de tényleg tökéletesítette a vetítést. Másik része pedig a tartalom. Azt gondolom, hogy ez a vetítés, amit most megnéztünk, és aminek a premierje van ma.
A Titokzatos Városléget.
Így van. Ez az egy elég izgalmas és egyedi újranyitása a hangdómnak, mert ugye a hangdómnak az alapvető logikája, hogy olyan, mint egy mozi, csak hát nyilván sokkal izgalmasabb és több bizonyos tekintetben, és ezért mi havonta egy-egy új tartalommal jelentkezünk, amit vagy nemzetközi kooperációval hozunk létre, vagy mi magunk hozunk létre, vagy magyar alkotókkal, vagy esetleg egyetemekkel való együttműködésbe, egyetemisták, tehát a MOMÉ-val és a Pécsi Zenetudományi Egyetemmel is dolgozunk együtt, és az újranyitás volt jó apropó nekünk, hogy bemutassuk a Városligetet. Hiszen azért nagyon sok ember van, aki nem ismeri a Városliget történetét. 1813-ra datálhatjuk magának a partnak a születését, nem ilyen tervei alapján.
212 éves,
hogyha nagyon komolyan veszük a 13-as dátumot, mert nyilván ott folyamatosan fejlődtek a dolgok, de azt hiszem, hogy 13-ban írták ki a tervpályázatot, ami Nebbien nyert meg a park felújítására, és ugye ez volt az első európai közpark, ami azért nagy szó. És nagyon sok minden történt a Városligetben az alatt a 200 év alatt. Az, ami fontos része ennek a vetítésnek, az aranykorszak, az a millennium körüli időszak, tehát az 1895-96-os kiállítás, és onnan gyakorlatilag a napjainkig végigjárjuk a liget történetét, aminek a lehetőséget a Fortepan csodálatos gyűjteménye adta, és ebből táplálkozik ez az animált vetítés, mert itt a képeket egyenként képkockákról képkockákra feldolgoztuk, az animatika, illetve Kondács András rendező segítségével, és ezek a képek jelennek meg a látogatók szem előtt. Tehát gyakorlatilag picit olyan, mintha a fotó és a film között járnánk valahol, de minden egyes képkocka igazából egy fénykép, és hát ezekben vannak több mint 100 éves fotók is, 120 éves fényképek, amik Lekvöz Györgynek a munkái, de hát nagyon sok más fotós is készített ebben az időszakban. Robert Kappa fénykép is.
Igen, mert azért eljutok a II. Világháborúig is, sőt az utáni korszakig is, egészen a napjainkig, hiszen most is van a Városligetben egy óriási fejlesztés. Nyilván, akik fejlesztenek, azok akár a II. Aranykornak szállhatják ezt az időszakot. Minden esetre a Magyar Zeneháza mindenképpen egy olyan épület, amely egy különlegessége ennek a Városligetnek, a Néprajzi Múzeummal együtt, mind a kettő díjnyertes épület. De a Városligeti film mellett ugye elkészült már az elmúlt 3 évben 29 film, amit rendszeresen bemutattok. Tehát aki ide látogat a Hangdomba, az tulajdonképpen elég sok mindenből válogathat.
Egész pontosan ez a 28. premierünk a mai. Az a cél, hogy hónapról hónapra legyen egy új tartalom, hogy létrejön. Februárban lesz egy nagy nemzetközi bemutatónk, ahol Mauritiustól Franciaországon, Kanadán át és Magyarországon keresztül is több művész munkáját mutatjuk be egy izgalmas nagy vetítésben. Ugye itt most vizualitásról beszélünk inkább, de hát közben a Hangdomba az a fantasztikus, hogy tényleg olyan hangzásvilág jön benne létre, ami nincs máshol Magyarországon. De hát nem csak Hangdombból áll az élet. Ugye lezártuk a 24-et, és már itt vagyunk a 25-ben, de nekünk most indul egy igazán mélyen és részletesen a program, január 22-ével.
A születésnapja a Zeneházának.
Igen, 3 éves lesz a Zeneháza, és mi ezt egy jótékonysági gálával ünnepeljük, aminek az a fő apropója, hogy mi a társadalmi felelősségvállást a nyitás óta fontosnak tartjuk. Tehát van egy csomó olyan kisebb-nagyobb projektünk, ami ezt helyezi előtérbe. Az ukrán háború alatt gyűjtöttünk többször is, illetve a kapcsolódó koncerteket rendeztünk a menekültek megsegítésére. Több civil szervezettel dolgoztunk, például a Budapest Bike Mafiával, akik jegyet vásárol, tud támogató jegyet is vásárolni, amit mindig célzottan egy civil szervezetnek ajánlunk fel. De a mostani az egy nagy szabású dolog, mert ez nem csak egy koncert, ahol egyébként a teljes jegybevételt mi odaadjuk a 3 civil szervezetnek, a Széra Alapítványnak, Szociális és Rehabilitációs Alapítvány, ez a rövidítése, a Gézengúz Alapítványnak és a Világítani Fogok Egyesületnek. Ők mind a 3 egyébként szociálisan deprimált térségben, illetve ilyen témakörben dolgoznak, illetve egész pontosan a Gézengúz egy kicsit más. Ők alapvetően akkor a születés során sérült gyerekeket támogatják. Tehát, hogy őket támogatjuk. De a bevételt nem csak a jegybevételből, hanem ezzel párhuzamosan egy nagy aukciót is rendezünk, mert több mint 100 felajánlás érkezett zenészektől. Például, ugye Cseh Tamásról azt kell tudni, hogy ő...
Január 22-én született.
Pláne, hogy ő azon kívül, hogy zenélt, neki a táborozás az iszonyatosan fontos.
Indiános
tábor. És az első könyve, amiből inspirálódott gyerekkorában, az a Vadölő volt, és ezt a példányt, amit ő a dedikált gyerekkori példányát, ami 11-12 éves korában volt az övé, azt ajánlották föl, a fiától kaptuk. De Vecsei Hál Miklóstól megkaptuk az üveggolyókat a Pál utcai fiúkba, ami a Mixi János előadásban szerepelt. Egy csomó mindenkitől kaptunk, tehát Falus Mariantól, Balázs János zongoraművésztől, Charlie-tól, és még sorolhatnám, Miklós Erikától. Ami az érdekes, például Miklós Erika és Charlie fel is lépnek ezen az esten, és egy duót fognak énekelni, ami azért elég izginek hangzik nekem. Ilyet még ők se csináltak. De Karácsony János vagy Presser Gábor, őktől is kaptunk. James ő fel is lép ezen az esten. Illetve fellép majd egy gyerekcsapat is, mert hogy van egy másik lábunk is. Utazó zenepedagógiai foglalkozásokat is tartunk Magyarországon. Kezdtük kinőni a házat ilyen tekintetben, már 350 iskola látogat el körülbelül hozzánk egy évben, és azt láttuk, hogy ugyanez egy összetett intézmény, de hogy itt még van mit tennünk, és sok olyan helyről nem jutnak el a zeneházába, olyan vidéki településekről, ahova jó lenne, ha mi el tudnánk vinni a zenepedagógiai programunkat. Úgyhogy lett egy utazó programunk, több pedagógussal dolgozunk együtt, és ez egy 5 alkalmas program, amikor a pedagógus megy oda és tartja meg ezeket a foglalkozásokat, és az utolsó alkalommal viszont eljönnek hozzánk a gyerekek a zeneházába. És az egyik ilyen gyerekcsapat is be fog majd mutatkozni, feldolgoztak egy LGT dalt, és ezt fogják bemutatni ezen a jótékonysági esten, de tényleg nagyon sok izgi dolog született, hogy mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el, aki akar támogatni, vagy csak azért, mert érdekli maga az esemény.
Horn Márton, a Zeneháza intézményigazgatóját hallották, akivel először az újra nyitott Hangdóm audiovizuális fesztiváljáról beszélgettünk, ami január 19-ig várja a látogatókat, utána pedig a január 22-i jótékonysági gáláról, aminek egyik fellépője lesz Charlie is. A mai merítést vele zárjuk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Mögött hagytam, most valahogy mégis olyan szép megtűnik. Elveszett sok bánat már belőlem, helyére lassan a béke költözik. Amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat, teszem a dolgom. Ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Voltam már a csúcson és a mélyben, de könnyek közt is játszottam tovább. Bármi történt, csak haladtam az úton, és dúdoltam a túlélők dalát. S amíg az Isten énekelni hall, a szívem addig él boldog napokat, teszem a dolgom, ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Oh! Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Ooh, yeah. Yeah. A sorsom itt az ég alatt, az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még.